Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban regionális híreink következnek. A kormány kiemelt figyelmet fordít a lemaradó térségek fejlesztésére, felzárkóztatásuk felgyorsítására, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter országjáró kampánykörútjának Egri állomásán tegnap. Navracsics Tibor a látogatást összegző sajtótájékoztatón arról beszélt, a Kelet- és Nyugat-Magyarország közé korábban nagyjából a Duna vonalában éles választóvonalat húzott fejlettségi különbség mára egyre inkább kezd átrajzolódni. Ez Heves vármegyére is vonatkozik, hiszen az egymást követő kormányok határozott befektetési és iparpolitikája egyre inkább meghozza gyümölcsét, melyhez jelentős közlekedési infrastruktúra fejlesztések is kötődnek, jelezte. Az emelkedő átlagjövedelmeket, magasabb iskolázottságot, alacsonyabb munkanélküliséget tükröző, hagyományosan az észak-nyugat-magyarországi, észak-dunántúli térséget jellemző adatok most már egyre kedvezőbb képet mutatnak észak- és észak-kelet-Magyarországon is, tette hozzá. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a taktaharkányi szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátettem, ezen cél eléréséért az elmúlt 11 évben a kormány több mint 30 családtámogatási intézkedést hozott, és kiemelte, a gyerekek után járó adókedvezmények és az otthonteremtési támogatás mellett a bölcsödefejlesztési program is nagyon fontos a családok támogatására. Magyarországon 21. századi szakképzést építünk, amivel nem csak a jelent, hanem a jövőt is formálni szeretnénk, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Máté Szalkán. Hankó Balázsra a helyi szakképzési centrum több mint 7,5 milliárd forint összértékű fejlesztési projektjének nyitó rendezvényén elmondta, ennek érdekében kezdődött el az az átfogó program, amely 31 szakképzési centrum 34 helyszínén 96 milliárd forint segítségével újítja meg a teljes magyar szakképzési rendszert. A magyar fiatalok sikerre teremtettek, nekünk az a feladatunk, hogy ehhez a sikerhez hozzásegítsük őket, fogalmazott az államtitkár, megjegyezve a Máté Szalkai projektben a program teljes költségvetésének mintegy 8%-át használhatják fel, egyebek között egy új kollégium megépítésére, épületbővítésre, tantermek létrehozására és a képzéseket segítő eszközök beszerzésére. Az ukrán-magyar határszakaszon 4590-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5461-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 37 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, tették hozzá. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a napot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítésvezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a How Great is Our God és az Our God számos gyülekezetben éneklik vasárnaponként. A magyar keresztény könnyű zene és dicsőítés jeles képviselői is színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agape Workship, az Emabis Workship, a Magyar Continental Singers, valamint a Timotian Tretiden Szlovákiából. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés jegyében, úgy idén a szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A zene mellett az Ez az a napon hagyományaihoz híven idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése és a felekezetközi közös imádság a nemzetért és egész Európáért. Újabb bölcsödei csoportszobával bővül a Sárospataki Karolina óvoda, az önkormányzati fenntartásban működő nevelési intézmény, ezzel azon szülőknek szeretne segíteni, akik munkát akarnak vállalni és gyermeküket biztos helyen tudni. Kolesár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
A Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde a 13. nevelési évét zárja hamarosan az új helyén. A településen több egyházi és alapítványi óvoda mellett elég nagy létszámú gyermeket fogad az önkormányzat fenntartásában működő intézmény. Az elmúlt években folyamatosan bővült a bölcsödei rész is, amelyet az önkormányzat plusz még egy csoporttal bővít, hogy a szülők igényét kielégítsék, mondta el Aros János polgármester.
Látható, hogy amíg más helyeken esetleg gyereklétszám csökkent, től félnek, addig itt folyamatos gyereklétszámban is a fejlődés. Ebben az évben például egy új bölcsődei csoportszobát kell kialakítanunk, hogy a megnövekedő igényt ki tudjuk elégíteni. Én azt hiszem, hogy az a szakmai, az a pedagógiai munka, amelyet itt folytatnak az óvodapedagógusok, az a titka annak, hogy folyamatosan érkeznek a gyerekek hozzánk.
Oroszné Végső Veronika, az óvoda és bölcsőde főigazgatója, rádiónak elmondta, rendelkezésre áll az intézményben az új csoport kialakításához szükséges helység, amely felújítás után alkalmassá válhat egy új csoport fogadására. A fenntartó a napokban átutalta a kivitelezéshez szükséges összeget, a munka hamarosan kezdetét veszi, mind az épületen belül, mind pedig az óvi udvarán.
2024. szeptemberében 18 bölcsödésünk kezdi meg az óvodai nevelést, és az ő helyükre már 33-an jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy több mint 20 család számára nem tudunk bölcsödei gyermekelhelyezést biztosítani, és olyan családok, szülők számára, akik dolgozni szeretnének a megélhetésükért. Ezt a problémát csak úgy tudjuk orvosolni, hogyha egy új bölcsödei csoportot kialakítunk. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert intézményünkben van egy helység, ami jelenleg raktárhelységként üzemel, és hozzátartozik egy vizes blokk is, de mivel nagyon régóta nem funkcionál már csoportszobaként, és törvényi előírásoknak per pillanat nem felel meg, ezért teljes felújítást igényel. A 2025 tavaszára pedig 9-en jelentkeztek bölcsődei ellátásra. Az ő elhelyezésüket úgy oldjuk meg, hogy aki betöltötte a 2,5 életévét és szobatiszta, őket fokozatosan átveszi az óvoda. Az új bölcsődei férőhely bővítésnek köszönhetően 2 kisgyermeknevelőt és egy bölcsődei dajkát is fogunk tudni alkalmazni, valamint a tárgyi feltételei pedig a csoportszobának ugye maga a csoportszoba, a vizes blokk, a terasz, és mivel növekszik a gyermekek száma, ezért bővítenünk kell az udvarrészt is.
Az elmúlt percekben Kolesár Krisztián tudósítását hallották. felújítják, és új elsősorban az ifjúság és a családok igényeit kielégítő funkciót adnak Gyöngyösön a Püspöki út 23 szám alatt álló műemléképületnek. A jelenlegi önkormányzati bérlakásként működő, leromlott állapotú lakóház egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően kelhet új életre, amelyet a gyöngyösi önkormányzat Kassával közösen nyújtott be. A pályázatot befogadták, Gyöngyös közel 1,8 millió euró, mintegy 700 millió forint támogatásban részesült. A projekt célja az épített kulturális örökség megőrzése mellett egy innovatív ifjúsági központ kialakítása költséghatékony fenntartással. Gyöngyösen a Püspöki út 23 szám alatt található műemléki épület, illetve a szomszédos 21-es számú épület és udvarának felújítása, átalakítása, innovatív családi és ifjúsági központ létrehozása történhet meg. A beruházásba az önkormányzat a szomszédos telket is bevonja, amit ezzel a céllal vásárolt meg a tulajdonostól. A tudnivalókról Hisz György polgármestert hallják.
Múlt héten kaptunk egy értesítést, amiben leírták, hogy Gyöngyös és Kassa közös pályázata az nyert 2 millió 128 ezer eurót, az Gyöngyös esetében 1 millió 700 ezer euró, a különbözet az Kassáé. Ugye a szlovák szabály az, hogy ott 8% önerőt kell fizetni a pályázónak, 12%-ot a szlovák állam áll, Magyarországon pedig elvileg 100%-ot áll az állam, nekünk nem kell önerőt biztosítani. Ha kell, akkor körülbelül 5%-ot, de a pályázati nyeremény összege, ez egyezik azokkal a számokkal, amit mi tudunk, és a fő pályázathoz kapcsolódtak, tehát ebbe nincs önerőjelzés. Többlet pénzt ahhoz kellett juttatni, hogy a Püspöki út melletti ingatlant, a 21-es számot is megvegyük, hiszen az a két telek biztosít egy olyan szolgáltatási centrumot, ahol elsősorban fiataloknak, turistáknak, szállótól kezdve, akár kemping, lakókocsis, lakóautós kemping, olyan szabadidős kert, ahol nyári programok, szabadtéri színpad, játszótér, nagyon sok minden bent magába a kúria épületébe, pedig a Püspöki 23 nagyon szép épület, ott pedig az egész udvar le lenne fedve úgy, mint a Mátra Múzeumnak a U-alakú épület teljesen be lenne fedve. Rengeteg olyan program, ami a mai kornak megfelelő, a fiatalok, hogy mondjam, érdeklődését több szintű szolgáltatásokkal, programokkal, zenei programokkal, e-sportok bevezetésével, tehát lehet sorolni, összes olyan modern dolgot szeretnénk ebben bevinni, és azért pályáztunk együtt Kassával, mert mintha két ikerpályázat lett volna összebeszélés nélkül, és a intereges hatóság hozott össze minket, mert jó kapcsolatunk van az intereges hatóság, hogy ti is ugyanazt, Kassa is ugyanazt akarja, nem lépnétek konzorciumra, és hát szerencsénk volt, és jó pályázat. Kiemeltem, hogy a Várostérségfejlesztő Kft. Lénárnyi Anikóék és egy építéscsapat, a megye volt főépítésze, nagyon nagy grémmel, nagyon gyorsan, nagyon jó pályázati anyagot meg tervet állítottak össze. Reméljük, hogy a megvalósítás is szép lesz. Hát attól függ, hogy mikor írjuk alá a szerződést, tehát most megkaptuk a határozatot, majd a támogatói szerződés kell aláírni.
Az elmúlt percekben Hisz Györgyöt, Gyöngyös polgármesterét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap délen délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor, egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-észak-nyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az észak-keleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 20 éves az Egri Rotary Klub. Véget ért a Miskolcért közösségi alapítvány három kívánság kampánya. A napokban adták át Putnokon a gömörfogadót. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. A napokban adták át Putnokon a gömörfogadót. A következő percekben a város polgármesterét, Tamás Barnabást hallják.
Hatalmas hiányt pótolt ebben a térségben, különösen Putnokon, ez a fogadó. Hiszen akkor, mikor 2 évvel ezelőtt Vanszág Zoltán úr és Bende György úr megkerestek, és mondták, hogy némi kis pénzecske van itt a belügyminisztériumban, amivel tudnák támogatni a jó elképzelést, gondolkodjunk valamin. Akkor ötlött fel bennünk az, hogy ez a szálláshely, mint ilyen, volt nekünk ugyan egy vendégházunk, 4 szobával, de az nem pótolta már azt, nem elégítettek az igényeinket, és ezért gondolkodtunk a fogadó elkészítésében. Először felvetődött ez a dolog, majd mikor visszautaztak Budapestre, a belügyminisztériumban, akkor utána 1 hét múlva telefonáltak, hogy jónak tartják az ötletet, dolgozzuk ki. Ez sikeredett belőle, szerintem nagyon jó dolog, hiszen tudjuk, hogy turisztikai desztináció szempontjából Putnok, mint gömörkapuja olyan helyen helyezkedik el, amely nagyon jó, hiszen ha valaki itt eltölt vendégészakákat, akkor innen fél órán belül éri el Aktelek Jósvafőt, másik irányba Szilvásvár a Deger, valamint Miskolc Szilafüred, vagy netán a felvidéket, tehát Rimaszombat, Tornalja és természetesen Rozsnyó. Én úgy gondolom, hogy ez máshonnan nem közelíthető meg, hiszen mindennek a központja és a középpontjában helyezkedik el Gömör kapuja Putnok, és mivel történelmi múltunk, mivel megyeszéke is volt 1920. június 4-től elég hosszú időn keresztül Putnok, én úgy gondolom, ezzel a kis ékszerdobozzal, amit most itt sikerült a belügyminiszterem jóvoltából létrehozzuk, én úgy gondolom, hogy visszanyeri végre Putnok azt a címét, amit már korábban is kiérdemelt, hiszen nagyon jól tudjuk, sokáig volt járási székely, majd 2013. január 1-től az Orbán kormány jóvoltából újra visszakaptuk a járási székely címet. Én úgy gondolom, hogy ebben a projektben, amiben sikerült megvalósítanunk ezt a szálláshely bővítést és ennek a fogadónak a létrehozását, mindenki megtette magáit. Megtette a belügyminisztérium, képviselő úr, hiszen azt tudjuk nagyon jól, hogy az ő segítsége nélkül ez nehezen ment volna. Mindenki oda tette azt az apró kis dolgot, amivel egy ilyen csoda dolog alakult ki itt ebben a városban.
Véget ért a Miskolcért Közösségi Alapítvány három kívánság kampánya, amelynek bevételét a szervezet Miskolc belvárosának fejlesztésére szeretné fordítani. Az alapítvány tavaly ősszel alakult 9 Miskolcért tenni akaró kurátorral, akik abban hisznek, hogy a helyi közösségi kezdeményezéseket a leghitelesebben helyi adományozók támogathatják. Az alapítvány nem csak helyzetbe hozza a közösségi lehetőségeket, hanem szeretné összekapcsolni is a szereplőket. A részletekről Mató Edinát, az alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Az alapvető céljuk általában ezeknek az alapítványoknak, hogy azon a településen, abban a városban, ahol tevékenykednek, felmérjék a helyi igényeket, hogy milyen társadalmi problémák, milyen közösségek vannak a városban, és igyekeznek őket támogatni, mind anyagilag, mind esetleg szakmai támogatással, és az lenne a fő cél, hogy olyan közösségek alakuljanak, olyan közösségek erősödjenek meg, akik a saját környezetükért, a saját városukért, az ott élő emberekért tesznek. Tehát ezek ilyen alulról jövő kezdeményezéseket igyekeznek generálni és megerősíteni. Amikor a csapatot toboroztunk, igyekeztük színes, változatos embereket összeverbuválni, mert pontosan azért, hogy mivel közösségi az alapítvány, próbáltuk lefedni a közösséget. Tehát ez azt jelenti, hogy hárman vagyunk olyan kuratóriumi tagok, akik már civil szervezetekben évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek. Van köztünk vállalkozó, vannak köztünk olyan tagok, akik dolgoztak városfejlesztéssel, Európai Uniós pályázatokkal, pályázatírással és menedzsmenttel. Tehát ez mindenképp a támogatási programok meghirdetésekor, bírálatakor nagyon hasznos szakmai tudást hoz. Ezen felül olyan tagok is vannak, akik egyszerűen csak a Miskolc iránti elkötelezettségük miatt csatlakoztak, és különböző területeken tudnak nekünk a munkájukkal segíteni. Egyébként úgy kezdődött egy évvel ezelőtt, a Gyökerek és Szárnyak Alapítvánnyal kötöttünk szerződést, mi akkor egy informális csoport voltunk. Ebben a szerződésben ők egy pénzügyi és szakmai kihívás elé támasztottak minket. Ebben azt kérték, hogy egy éven belül egy hivatalosan bejegyzett alapítvánnyal rendelkezzünk, és összegyűjtsünk 2 millió forint adományt miskolci vállalkozóktól, miskolci magánszemélyektől. És ez a munka igazából tavaly júniusban kezdődött. Volt egy kampányunk, szeptemberben indult, ez közösségi médiában futott. Elsősorban miskolci magánszemélyek támogattak minket. Ez nagyon sikeresnek bizonyult, hogy 1 250 000 forintot gyűjtöttünk egy hónap alatt, és eközben az alapítókiratunk is elkészült, és be is jegyzett minket a bíróság tavaly októberében. Emellett még különböző támogatásokat is kaptunk, tehát úgy indultunk ennek az évnek, hogy még egy olyan kb. 350 000 forint hiányzott ehhez a 2 millió forintos kihíváshoz, és akkor indítottuk el a három kívánság kampányunkat. Ez nem volt olyan hangos, mint az első. Elsősorban miskolci vállalkozásokat kerestünk meg, építettük velük a kapcsolatokat, és az volt tőlük a kérésünk, hogy ha tetszik nekik a kezdeményezés, ismertessék meg partnereiket, és segítsenek minket abban, hogy tőlük is támogatást szerezzünk. Ez egy 2 hónapos kampány volt, és el is értük a célt, 352 000 forintot gyűjtöttünk, így elértük a 2 millió forintos célt, és nagyon boldog volt a csapatunk, és szerettünk volna egy közös ünneplést a támogatókkal szervezni, és ez szerdán volt a három kívánság kampány záró eseménye, ahol egyrészt bemutattuk magunkat, bemutattuk részletesebben az alapítvány tevékenységét, egy belvárosi ötletelésre is meghívtuk a résztvevőket. Ez azért fontos nekünk, mert ebből az összegyűjtött 2 millió forintból 1,5 millió forintot fogunk a belvárosi alap nevű támogatási programunkra meghirdetni. Ez egy pályázati felhívás lesz, és pályázhatnak majd civil szervezetek, kisközösségek, informális csoportok is majd. Viszont nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondolnak a miskolciak, hogy milyen kis kezdeményezések lennének hasznosak, tenni jobbá, szebbé a mi belvárosunkat. És akkor erre volt az eseménynek ez az ötletelő része, egy World Café módszerrel beszélgettünk a résztvevőkkel.
Idén 20 éves az Egri Rotary Klub, a soros elnökkel, dr. Dávid Máriával beszélgetek. Erre a nagyszerű jubileumra egy programmal is készülnek. Mi lesz ez pontosan?
Igen, május 11-én, szombaton két olyan programunk lesz, amivel megemlékezünk az alakulásunkra. A 60-i kaputéren egy Rotary emlékművet fogunk felállítani, délután 3 órakor kezdődik ez az ünnepség. Ez Szabó Csaba András volt Rotary tagunknak az adományából tud megvalósulni, aki hagyományozott egy jelentős összeget a klubnak, amiből ezt az emlékművet létre tudjuk hozni. És aztán utána a Hotel Egerbe fogunk átvonulni, ahol egy ünnepi ülés lesz, és aztán utána egy ünnepi vacsora. Az ünnepi ülésünkön bemutatjuk a 20 éves tevékenységünket, kicsit megemlékezünk arról, hogy hogyan alakultunk, illetve hogy milyen jelentősebb projektjeink voltak. Fogunk beszélni majd a Patakparti kacsapartiról, amiknek eredményeképp, hogy ez már 5. éve szerveztük meg, és ugye 4 óvodában alakítottunk ki sószobát, most ugye majd egy körforgót fogunk tudni átadni a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek. Beszélünk arról, hogy milyen ifjúsági projektjeink voltak, volt olyan időszak, amikor nyelvvizsgára való felkészítést támogattunk középiskolásoknak, volt, amikor tehetséges diákokat támogattunk, pályázni lehetett erre a fiataloknak. Van a Rotarynak egy diákcsere programja, többen mentek a világ különböző részeire a Rotary támogatásával, és jöttek ide Egerbe is külföldről. Diákok, fogunk beszélni a klub életről úgy általában, hogy milyenek is vagyunk, mi történt ebben a 20 évben, határon túli programainkról, Magyar Décsei iskolának a támogatásáról fogunk beszélni, és aztán utána remélhetőleg egy nagyon jó ízű vacsorával, és azzal zárjuk az ünnepi megemlékezést.
A Rotary Klub, ahogy most a Patakparti kacsaparti eredményét is ugye említette, sószobákat tudtak adni, ugye a legutóbbi rendezvény, ahol találkoztunk, ugye az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályának volt egy adomány. Tényleg, ha csak röviden össze kellene foglalni a Rotary Klubba ezeket a fajta támogatásokat, milyen adományokból tudja megvalósítani?
Azt kell tudni, hogy a Rotary az egy olyan világszervezet, ami ebben általában az adományok az teljes egészében jótékonysági célokra kerül felhasználásra, tehát magának a szervezetnek a működésére mi nem fordítunk, ott általában a tagdíjak meg a tagoknak az önkéntes tevékenységei azok, amik itt ehhez hozzájárulnak, hogy egyáltalán működni tudjunk. A különböző projekteket általában azért szervezzük, hogy ezeket a jótékonysági célokat meg tudjuk valósítani. Tehát ugye az esetek zömében adományozóink vannak, akiknek az adományait felhasználjuk, és mondjuk így, hogy összeszervezzük ezeket a dolgokat. Például a legújabb kezdeményezésünk ugye a Rotary Advent, amit most valósítottunk meg, ez 4 vállalkozónak a felajánlásából, de 4 héten át egy 100 000 forintos adományt tudtunk átadni 4 középiskola valamilyen szempontból kiemelkedő és mégis ugye rászoruló diákja számára, hogy szebbé tegyük a karácsonyt azoknak a gyerekeknek, akiket úgy látjuk, hogy annak ellenére, hogy nehéz élethelyzetben vannak esetleg, és mégis tesznek a közösségükért, és mégis teljesítenek, és mégis erőfeszítéseket tesznek. Tehát, hogy egy picit azt gondolom, hogy ez a fajta jó szándékkal tenni a közösségért, és ehhez szerezni támogatókat magunk mellé, valahogy így ebből próbálunk meg mi gazdálkodni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Szentatya a május 2-án csütörtök reggel 8:30-kor fogadta a Vatikánban az anglikán közösség főpapi találkozójának 42 tagját. Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya áttekintette az eddig közösen megtett utat, majd azt kérte, hogy továbbra is járjanak együtt Krisztus fősége alatt, a Szentlélek főszerepével. Dear Brothers and Sisters, Peace Be With You köszöntötte a pápa angolul a vendégeit, majd olasz nyelven folytatta beszédét. A feltámadott békét kívánó szava annak a reménynek a hírnöke, amely a feltámadásból fakad, és amelyben nem csalódunk. Így történt ez a tanítványokkal is, amikor bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, mert megijedtek. Ám zavaruk közepette Jézus meggyógyította félelmeiket, megmutatta sebeit és oldalát, és rájuk árasztotta a lelkét. Ma épp úgy, amikor Isten népének vezetői összegyűlnek, ugyanolyan félelmet érezhetnek, mint egykor a tanítványok, engedhetnének a csüggedés kísértésének, megmutathatnák egymásnak csalódásaikat, beteljesületlen elvárásaikat, gondok uralkodhatnának el rajtuk. Ám, ha ehelyett inkább Krisztusra fordítják tekintetüket, mint saját magukra, akkor rájönnek, hogy a feltámadott köztük van, békéjét és lelkét akarja nekik átadni. Április 6-án este karrier vagy anyaság szükségszerű a választás címmel rendezték meg az idei tavaszi fél évi Szólj be a papnak beszélgetés sorozat utolsó alkalmát a Verespelni utcai Scraton kávézóban. A beszélgetőtársak Szász Kovács Emese olimpiai bajnok párbajtőr vívó, Hajtúné Tóth Lévia református lelkipásztor és Tornya Erika szakrökör nővér voltak. Éppen anyák napja utáni hétfőn este került terítékre az anyaság témája a főként fiataloknak szóló rendezvényen, amely teret ad kérdések megválaszolására is. A beszélgetést Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője moderálta. Ma Magyarországon a termékenységi ráta 1,6. Ennyi gyermeket vállal egy átlag anyuka, de a népességfogyás megállításához 2,1-re lenne szükség. Vajon az, hogy valaki családot alapít, vagy nem, döntés kérdése, vagy a társadalmi nyomás által meghatározott szükségszerű választás, merült fel a kérdés. Szász Emese elmondta, hogy az élsportban a 4 éves olimpiai ciklusok alapján gondolkodnak, így a 2016-os riói olimpia után fogalmazódott meg benne, hogy anya szeretne lenni. 2019. augusztusában aztán meg is születtek az ikrei, neki kezdtek a tokiói olimpiára való felkészülésnek, de végül nem jutott ki, ami megerősítette abban, hogy jobb most a kicsikkel lennie. Ez az idő sem veszett kárba, mert rengeteget tanult önmagáról, megtapasztalta, hogy többet elbír, mint amit feltételezett. Helyére került az Egri Bazilika oltára, 2020-ban kezdődött az Egri Főszékes Egyház felújítása, amelyet megelőzően a 20. század elején történt utoljára ilyen volumenű beavatkozás. Most a bazilika teljes külső és belső rekonstrukciója mellett annak környezete is megszépül, megújul a főlépcső, illetve körmeneti utat is építenek. A Szent István Televízió kamerája rendre nyomon követi, hogyan haladnak a nagyszabású felújítási munkálatok, amelyek mellett természetesen az aprónak tűnő mozzanatok is fontosak, hogy a történelmi város látképét meghatározó épület, az Egri Főegyházmegye főtemploma teljesen megújuljon. A budapesti Puskás Aréna és a debreceni Nagyerdei stadion után idén a miskolci DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a napot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítés vezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a How Great is Our God és az Our God számos gyülekezetben éneklik vasárnaponként. A magyar keresztény könnyű zene és dicsőítés jeles képviselői is színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agapé Workship, az Emabis Workship, a Magyar Continental Singers, valamint a Timotian Tretiden Szlovákiából. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés jegyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk együtt imádkozni. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre. A zene mellett az Ez az a napon hagyományaihoz híven idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése és a felekezetközi közös imádság a nemzetért és egész Európáért. A 9. keresztény film és könyvnapok május 3-ai kerekasztal beszélgetésén az Uránia Nemzeti Filmszínház kávéházában a háború és a béke volt a téma. Berta Tibor dandártábornok, Magyarország katonai ordináriusa és Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök részvételével. 9. alkalommal rendezték meg a szentek, egyházatyák és prédikátorok életét, illetve a fontos morális kérdéseket tárgyaló keresztény film és könyvnapokat. A május 3-ai nyitónap kiemelt beszélgetését Berta Tibor dandártábornok és Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök részvételével tartották. Keresztes Ilona, a beszélgetés moderátora, a békéről szóló közismert bibliai idézetek köré építette fel a több tucatnyi érdeklődő előtt zajló eszmecserét. A felek hamar leszögezték, hogy gyakorlatias módon érdemes közelíteni a kérdéshez. Hangsúlyozták, hogy a Szentírás is több helyen beszél Jézus erőteljes érzéséről, akár dühéről. Krisztus megvalósította a teljes békét, a kereszten megrendítő módon azt kérte az Úrtól, hogy bocsásson meg kínzóinak, mivel nem tudják, mit tesznek. Ugyanakkor máskor azt mondta, hogy kardot hozott, nem békét. Fontosak a körülmények. Természetes, hogy érzelmek dúlnak bennünk, mindig az adott helyzetben kell megtalálni az odaillő megoldást, fogalmazott Berta Tibor tábori püspök. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Befogadás Hangja Fesztiválján akadályozottsággal élő elismert hivatásos és amatőr előadó művészek lépnek fel ma és holnap Budapesten a MOM Kulturális Központ kupola termében. Az eseményen házigazdaként fellép a Pálki Máltai Zenekar is. Az Egri Elseki Palota turisztikai látogatóközpont szeretettel vár mindenkit a Velünk élő Gárdonyi Vallomások című könyvbemutatóra az Elseki Palota dísztermébe. A rendezvény fővédnöke Ternyák Csaba érsek, közreműködnek Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája és a kötet kiadója Tömöskei Péter. A bemutató moderátora és az egri szerzők Csé Varga István irodalomtörténész, Lőrinc György borász és Lengyel Gyula atya erdőtelki plébános, továbbá a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola növendékei. Időpont május 10-e, tehát péntek 16 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 30. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep lesz Sárospatakon május 18-a és 20-a között színes programokkal. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenyire. A versenyre a jelentkezési határidő május 12-e. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudományi és Technika házában. A döntő és gála szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretein belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében Turmezei Erzsébet, ahol Ránk Jézus vár című műve. Valamint egy szabadon választott vers az Öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a Versbarátok köre e-mail címén a versalap22@gmail.com e-mail címen lehetséges. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és túlról is. Május 15-éig lehet jelentkezni az Egri Hittudományi Főiskola képzéseire. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az intézmény saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés, további információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu oldalon olvasható. Egyházi híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót A Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. A debreceni extrém sportpark adott otthont a Debex Kupa nemzetközi kategóriás kerékpáros viadalnak. Az Újpest elleni párharcot elveszítve a hatodik helyen zárt a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza. Kisvárdai győzelem született a 7. Centrum Futsal Kupa országos döntőjében. 9. alkalommal tartotta meg díjátadó ünnepségét az MLS Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei igazgatósága. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni extrém sport park adott otthont a Debex Kupa nemzetközi kategóriás kerékpáros viadalnak. A rangos eseményen a BMX freestyle sportág legjobbjai mutathatták meg tudásukat. A viadalt magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesületének kiválósága Újvári Zoltán, aki nem mellesleg sikerével 200 világranglista pontot is szerzett. Az Újpest elleni párharcot elveszítve a hatodik helyen zárt a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza. A vezetők már a következő szezon játékos keretének kialakításán dolgoznak. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó két meccs lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat. Mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz egy főt igazolni a január-februári vagy januári időszakban, én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a Fátumnak a helye van. Viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen. Szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. Mi január 31-jel, ahogy lejárt a játékozási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával következő két évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük. Mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodás a következő egy, illetve két évre, illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyelőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van. A következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz két magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is. Tóth Fruzsina, László Alexandra, illetve a vezetőedzőnk Adrián Csilinszky, a magyar válogatott tagja, ő ugye másodedzőként, úgyhogy hál' Istennek Szaszi is fölépült a sérüléséből. Fruzsi, én azt gondolom, hogy egész szezonban kirobbanó erőnléti állapotnak örvendett, Adriánra pedig egy más jellegű másodedzői feladat vár.
Kisvárdai győzelem született a 7. Centrum Futsal országos kupa döntőjében Nyírbátorban. A viadalról Rostás János Tibort, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárját hallják.
Amikor elkezdtük 7 évvel ezelőtt ezt a programot szervezni, hát eszembe nem jutott volna, hogy 7 alkalmat megérünk, és hiába valóban, ahogy a igazgató asszony a beköszöntőjében is mondta, hogy azért volt itt minden, ami nem segítette a szervezést és a munkánkat, de ebben az évben is több mint 100 csapat nevezett, és csak hogy az arányokat is helyre tudjuk tenni. A szakképzési centrumok rendszerében közel 360 iskola van, és ennek az egyharmada az nevezett a mi rendezvényünkre, és közel 120 iskola képviseletében van most az a 10%, az a 12, aki az országos döntőt vívja. Tehát csupa jó érzés van az emberben, mert már 7. alkalommal láthatjuk vendégül az ország minden tájáról érkező csapatokat. Ugyanaz a hangulat és ugyanaz a baráti együttlét az 7 éve már megtapasztalható, sőt azt kell mondjam, hogy erősödik is. És hát van egy unikum ebben a történetben, mert a győri bercsényisek, a bercsényi ördögök azok eddig minden évben ki tudták arcolni a döntőbe jutást, és ők az a csapat, akire tudunk mutogatni, hogy megéri készülni, megéri az energiabefektetést, mert egy szerintem jó hangulatú két nap várja őket itt a egzotikus Távol-Keleten. A magyar labdarúgás jelenleg azért mutat olyan oroszlán körmöket, hogy odafigyelnek rá nemzetközileg is. Ez óvatatlanul kihat mondjuk a társadalom egyéb rétegeire, az intézményi sportra is. A másik pedig, megint csak nem a dicsekvés miatt, de a centrumok rendszerében a szakmasztár kivételével ez az egyetlen olyan szervezett rendezvény, ahol minden iskolát megszólítunk, tehát az ország minden táján, minden szegletében meglévő iskolákat meg tudjuk szólítani, illetve várjuk a nevezésüket. Azt a vendégszeretetet, azt a milliót, amivel a nyírbátori kollégák, az itteni betlentes kollégák már az első perctől kezdve szervezik és intézik ennek a rendezvénynek az ügyes-bajos dolgait. Egy olyan baráti, és azt gondolom, hogy több is, mint baráti csapat alakult ki a közösségen belül, akik szívügyüknek tekintik ezt a rendezvényt. Ez nem egy kötelező feladat, ezt nem lehet főnök utasításra csinálni, és ez szerintem a vendégeinknek is átjön, mert az itteni rendezők, szerintem ők az egyik bizonyítéka, vagy letéteményesei annak, hogy ez hetedik alkalommal is működhet, hogy mindig vannak és 100 fölötti jelentkezők erre a rendezvényre. Ez a történet így áll össze. Egy szeretetteljes vendégség, egy magas színvonalú szervezés, minden, amely a kiszolgálást tekintetében itt megfigyelhető. Ezt a vendégeink elmondják évente minden alkalommal, hogy az országos diákolimpiai és egyéb rendezvényeket magasan felülmúljuk. Mi ezt szeretnénk. Vannak szponzoraink, támogatóink, vállalkozások, akik szintén egyetértenek azzal a elképzeléssel, hogy mint ahogy Minari Kede mondta, hogy kell egy csapat. Hát nekünk is van egy ilyen csapatunk, itt Nyírbátorban, a Betlenben, akik évről évre oda teszik magukat, és ezt a rendezvényt egészen magas színvonalon meg tudják szervezni. Minden, ami folyamat, az természetesen változik. Az első alkalommal, amikor az első futsal döntőt szerveztük, akkor büszkén hangoztattam, hogy az a célunk, hogy az iskolai testnevelésben résztvevők, akik nem igazoltak, akiknek nincs lehetőségük versenyszerű megméretetésre, azoknak biztosítsunk teret, adjunk lehetőséget egy ilyen országos rendezvény keretében. Aztán jött a Tahó, minden gyerekből, minden tanulónkból igazolt játékos lett, köszönhetően a labdarúgó tehetségeknek, és ehhez nekünk is alkalmazkodni, igazodni kellett. Mindig apránként engedtük be a úgynevezett profikat a rendszerbe, hogy most egyszer a pályán csak ketten lehetnek. Aztán ebben az évben úgy döntöttünk, hogy engedjük el a játék, az sokkal többet ér a játék szabadsága annál, hogy most kollégáink hónapokon keresztül MLS adatbázisokat böngészenek, hogy Zé István vagy P. József az most igazolt játékos, vagy nem. Ezáltal egy kicsit úgymond oldottabb és magasabb színvonalon lett a játék is.
9. alkalommal tartotta meg díjátadó ünnepségét az MLS Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei igazgatósága. Kvaka Árpád igazgatót hallják.
9. alkalommal adjuk oda az elmúlt naptári esztendő legjobbjainak a díjakat. Ugye vannak egyéni díjazottak, akár felnőtt, akár utánpótlás labdarúgó szinten, akár az edzőknél, illetve a játékosoknál, meg van csapat szinten is, ugye a legjobb női, legjobb férfi csapat, és minden évben odaadjuk a Szabolcs-Szatmár Bereg megye labdarúgásáért díjat, valamint a kollégáink közül az aktívák közül is kiválasztunk egy olyan aktívát, aki azért nem csak az elmúlt évben, az elmúlt években nagyon sokat tett hozzá megye labdarúgásáért. Mindig majdnem minden kategóriában több és több jelölt merül fel, soha nem egyszerű a döntés, azért szerencsére elég sok csapat van a megyében, elég sok labdarúgóval, edzővel, és azért valljuk be őszintén, minden naptári évben nem csak egy embernek vagy egy csapatnak sikerül jó a szezon vagy a két fél szezon, úgyhogy azért általában nehéz döntések szoktak születni, ez most sem volt másképp, viszont akik megkapták a díjat, ők mindenképpen megérdemlik. És azért ezt ne felejtsük el, hogy az egyik díj átadásánál a megye első osztályú futballedzőket is bevonjuk, ez pedig nem más, mint hogy az év játékvezető. Itt minden alkalommal ugye azokat az edzőket szoktuk megkeresni, akik az elmúlt naptári évben megyei első osztályú felnőtt csapatnál dolgoztak. Idén is több ilyen edzőt megkerestünk, 19-en tették le voksukat, ugye összesen 3 voksot adhatott le egy edző, és hát a 19 edző összesen 50 voksot adott le, úgyhogy elég sok játékvezetőt jelöltek, nagyon szoros volt egyébként a küzdelem, ha lehet ezt a szót használni. Tényleg tehát azért nagyon aktívak voltak az edzők is, és idén is sikerült kiválasztani a legjobb sípost. Azért azt látjuk, hogy rengeteg megyebeli labdarúgó és szurkoló van ott rendszeresen a Nagy Puskás arénában, amikor a válogatott játszik, vagy érdeklődik a válogatott iránt, és természetesen kicsiben ez mindig tükröződik. Jobban szem előtt van a labdarúgás a kisebb településeken is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a válogatott sikere az nagyon fontos amatőr szinten is.
Kvaka Árpád beszélt a tavaszi szezonról is, hiszen elindultak a különböző bajnokságok.
Sajnos volt mind megye másod, mind harmadosztályban egy-egy visszalépő, különösen sajnálatos a Csenger Simáért KHL visszalépés, aki az elmúlt években azért meghatározó szerepet töltött be a megyei másodosztályba, sőt, ne felejtsük el, hogy tavalyi esztendőben megyei kupadöntőt játszott a Kisvárdai Center pályán a Tarpa ellenében, valamint volt utánpótlás szinten is, akár lány, akár fiú szinten is visszalépés a télen, úgyhogy nem mondanám azt, hogy zökkenőmentesen indultunk, de szerencsére minden bajnoki pontvadászatunk elindult.
Tukacs László a vármegye labdarúgásáért végzett munkájáért kapott díjat.
Hát megmondom őszintén, nagyon jól esett a jelölés, mikor megtudtam, leültem. Tényleg a szívemet megmelegítette, nagyon jól esett. Hát tényleg évtizedek óta tevékenykedek a labdarúgásba. Azt szoktam mondani, én a vidéki falusi labdarúgás közkatonája vagyok. Szerveztem a nagypályás, kispályás focit, meg még most is azt csinálom. Hát azt mondták a falunbeliek, hogy focizni szerettem, sakkozni tudtam, de az a lényeg, hogy mindig igyekeztem olyan kis településeken is focit csinálni. Most is szervezünk kispályán, nagypályán, mindig jövünk, megyünk, mert azt gondolom, és azt üzenem innen a fiataloknak, meg idősebbeknek is, ezt a csodatos játékot nem szabad abbahagyni. Ezt mindig csinálni kell a focit. Tiszacsécsétől Fehérromatig minden faluba fociztam a járásba, és pici településeken is igyekeztem futballt szervezni, mert az az emberiség nagy játéka. Manapság az a baj, hogy nehéz a fiatalságot oda csábítani. Egy öreg fiúk meccset könnyebb összeszedni, mint a fiatalokat. Azért, mert a fiatalság a telefon érdekli, a film érdekli, elviszi sok különböző dolog más irányba. Ahogy a baládi roma barátaink mondták, hogy ugye a magyar futball átélt két világháborút, átélt 56-ot a rendszerváltás, de a Facebookkal nem bírna, itt van a baj. Most nagyon nehéz a falusi edzőknek a dolga. Amíg gyerekek elmennek focizni, azok meg azt hiszik, hogy mint Maradona. Ugye megsejtődik, ha kispadra ül, és ugye ezt a tudás is helyre kéne tenni, mert azt mondta Stephen Hogan, az angol tudós, hogy nem a nem tudás a bűn, hanem a tudás illúziója. És sajnos most nagyon sok gyereknél az illúziója van a foci tudásnak.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Boldog asszony,